Jó estét kívánok, Shavua Tov! Kedves barátaim, sok szeretettel köszöntök mindenkit, remélem jól telt a szombat, kipihentük magunkat, és készen állunk egy közös tanulásra. Mielőtt elkezdenénk, ma este is szeretnénk megemlékezni az izraeli háborúról, a túszokról, közel 240 túszról, akiknek a szabadulásáért mindannyian imádkozunk. Katonákért, a sebesültek mielőbbi felgyógyulásáért. Mi pedig most lássunk hozzá a tanuláshoz. Egy egészen új témát kezdünk ma este. Méghozzá a Bava Kama traktátust, ami egyben a nem csak egy új traktátus, hanem egy új rend első könyve. Tudjuk azt, hogy a Misnának és a Talmudnak 6 rendje van. Zraim, Nasim, Zikim. Ugye ez a Zraim, Moed, Nasim, Zikim. Kocsim. És Taharös. Ugye ez a 6 rend. Ez, amiből az első hármat már átvettük, a mezőgazdasági törvények, a nők és a házassággal kapcsolatos törvények, az ünnepekkel kapcsolatos törvények, és most pedig a nezikim, a kártevők, a károkozással kapcsolatos törvények következnek, és ennek a fő traktátusai, az a három traktátus, amit a következő egy éven át fogunk tanulni, Bava Kama, az első kapu, Bava Mecia, a középső kapu, és a Bava Basra, az utolsó kapu. Ez a három könyv, ez tulajdonképpen egy nagy könyvnek a három része, és így ez a három együtt több mint egy évig fog tartani. És ezekben a meszektékben, ezekben a traktátusokban, mindenekelőtt szó lesz a kártevésről, a károkozásról és a kártérítésről, elsősorban anyagi kártérítésről. Szó lesz más birtokjogi és vagyoni kérdésekről is, úgyhogy nagy izgalommal állunk most elébe. Kezdeném még azzal, hogy a kártevés és a károkozás, valamint a birtokjog egyes kérdéseivel viszonylag részletesen foglalkozik a Tóra Mózes második könyvének 21-es fejezetétől, úgyhogy gyakran fogunk ebből idézni, érdemes ezeket megnézni. Maga az egész Mishpatim heti szakasz, az ezzel foglalkozik, 21-es, 22-es fejezete Mózes második könyvének, 23-as fejezet, úgyhogy érdemes átolvasni, és mindenképpen oké. Kedves barátok, akkor ássunk is hozzá, a Misnával fogunk kezdeni. Árva avajszen zikim, ha soj, ha böj, ha mave, ha heber. Négy fő kategóriája van a kártevésnek. Az ökör, a gödör, a máve. A máve jelentéséről két vélemény is lesz, tudom, hogy mit jelent. Az egyik vélemény szerint a shén, tehát az állat foga általi kártevés. A másik vélemény szerint, és most ehhez fogunk inkább ragaszkodni, az ember maga. A haver, az pedig a tűz. Tehát akkor a négy fő kategória a ökör, a gödör, az ember és a tűz. Ugye ökör az azt jelenti, hogyha mondjuk egy állat felöklel, vagy más módon kárt tesz valakiben, vagy valamiben. A gödör az az, hogyha egy hátrahagyott gödör, vagy bármilyen más élettelen vagyontárgy tesz valakiben kárt. Az ember, ugye az maga az ember, aki ha személyesen kárt okoz, és a tűz, ami egy külön kategória, amiről még fogunk beszélni. Ugye, a tűz abban tér el mondjuk egy más vagyontártól, hogy a tűz az folyamatosan mozog, és nem csak azon a ponton tehet kárt, ahol én leraktam, hanem messzebbre is elkerülhet. Most ugye ezek a kártevési kategóriák, tehát még egyszer az ökör, a gödör, az ember és a tűz, ezt a nevet viselik, de alapvetően valamilyen fő kategóriát képviselnek, amiben minden más, ami ehhez hasonló kártevés, az ide tartozik. És a Misna azért ezeken a neveken nevezi ezeket a kártevési kategóriákat, mert maga a Tóra is az előbb említett Mózes második könyvének 21, 22, 23-as fejezetében ezen a néven és ebben a sorrendben beszél a különböző kártevőkről. Az ökör nem olyan, mint az ember, az ember pedig nem olyan, mint az ökör. Ugye a kettő hasonlít egymáshoz, de mégis eltér egymástól, és ezért az egyiket a másikból, vagy a másikat az egyikből nem tudhattuk volna, hogyha a Tóra nem említi mind a kettőt külön-külön. Lőj zevezes jésben ruachaim káréjés, és természetesen mind a kettő eltér a harmadik kategóriától, a tűztől, mert mind a kettőben van ruachaim, mind a kettő valamilyen élő dolog, ami kárt tesz valami másban, nem úgy, mint a tűz, amelyik nem élő, nincs benne élet. Lőj zevezes a dárkan lélek haleházik, és mind a három eltér a negyediktől, a gödör kategóriájától, hiszen ezek mozognak, akár az ökör, akár az ember, akár a tűz, elmozdulnak az eredeti helyükről, és úgy tesznek kárt. Nem úgy a gödör, és én dárkai lélek leházik, amelyik nem mozdul el, hanem ott tesz kárt, ahol hagyták. A cádasába se bohem, se dárkai leházik, és mi lasszan a leha, mind a négynek azonban a közös nevezője az az, hogy előfordulhat, hogy kárt tesznek valakiben vagy valamiben, és ezért kötelességed ügyelni rá, hogy ne tegyenek kárt, és ők se hízik, ha van mázik lesz sálimtos lumi, nézek be, mély tavarec. És hogyha mégiscsak kárt tettek valamiben, akkor a kártevő tulajdonosa, vagy maga a kártevő köteles teljes kártérítést fizetni, de Métava Arec a legjobb minőségű földből. Ugye azt kell érteni, hogy ebben az időben az igazán értékes dolog maga a föld volt, és azért a föld által történő kifizetés volt a legtipikusabb, és ezen belül is, ugye, ahogy korábban szó volt róla, a talmudi időben, a talmud és a bibliai időben három minőségű földet különböztettek meg egymástól, Ziburis, Beinonis és Idis, a leggyengébb minőségű föld, a közép minőségű föld és a legjobb minőségű föld. A különbség a különböző minőségű földek között alapvetően abban állt, hogy mennyire volt termékeny az adott föld darab, és a különböző fizetési kötelezettségek különböző földből kellett, hogy teljesüljenek. Különböző minőségű földből kellett, hogy teljesüljenek. Tehát mondjuk egy kölcsön, vagy egy mondjuk például a házastársi, a válásnál a végkielégítés, amit a volt feleség felé kell fizetni, az nem feltétlenül a legjobb minőségű földből kellett, hogy fizetve legyen, nem így a kártevés, a károkozás, aminek a kártérítését akár a legjobb minőségű földből kellett fizetni. Erre a különböző földek és az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségek, erre majd vissza fogunk térni még a későbbiek során viszonylag nagy részletességgel. Oké, akkor most nézzük, mit mond a Talmud. Először is kezdjük azzal, mint általában mindig, amikor a Misna vagy az első misnát tanuljuk egy traktátusban, ott a Talmud viszonylag hosszan foglalkozik a misna által használt kifejezésekkel, és ezen kifejezéseknek a szemantikai jelentőségével. És a mi esetünkben is ezzel kezdünk, ugyanis a Talmud azzal kezdte, Alba Avais Nezikin. Négy fő kategóriája van a kártevésnek. Ugye ez a kifejezés, hogy fő kategória, ez a héberben úgy hangzik, hogy Avais. Avais a szó szerint azt jelenti, hogy atyák. A talmudi jogban nem egy helyen használva van ez a kifejezés, hogy atyák, mint fő kategória, és tulda, vagy tuldasz, és gyerekek, vagy gyerek, mint alkategória. Ugye a fő kategória, mondjuk a kártevésnél, ez a négy kategória, amit itt felsoroltunk, a ökör, a gödör, az ember és a tűz. Az alkategória az minden olyan kártevés, amit valahol be tudunk sorolni ezek alá. Ugyanígy például, ahogy majd nem sokára látni fogjuk, a legismertebb avois és tuldus, a legismertebb fő kategória és alkategória az a szombati munkatilalmaknál található, a 39 szombati munkatilalom, amit a Misna úgy nevez, hogy ezek az avois melacha, ezek a munkatilalmak fő kategóriái, és a fő kategóriákhoz tartoznak alkategóriák tuldus. Akkor itt is, ugye a Misna annyit mond, hogy vannak fő kategóriái a kártevésnek. Midek tani avois mi klálde ikka tuldus. Ha egyszer a Misna azt mondja, hogy vannak fő kategóriák, akkor ez azt jelenti, hogy feltétlenül vannak alkategóriák is, bár ezekről nem beszél. A Misna nem sorolja ezeket föl, de feltétlenül vannak alkategóriák is. Töldössze ilyen kölyöjtszöbohem, vagy lábkölyöjtszöbohem. És ha már vannak alkategóriák, akkor a kérdés az az, hogy az alkategóriái a kártevésnek, azok egy szinten vannak a főkategóriákkal, vagy eltérnek azoktól. Ugye az ember, amikor főkategóriákra és alkategóriákra oszt, mondjuk valamilyen jogi fogalmakat, akkor feltételezhetjük, hogy azért osztja fő kategóriákra és alkategóriákra, mert mondjuk az alkategóriáknak a büntetése enyhébb, vagy az alkategóriák kevésbé jelentősek, vagy kevésbé gyakoriak. A kérdés az itt az, hogyha a kártevésnek van négy fő kategóriája, és ezekhez tartoznak minden bizonnyal alkategóriák is, ahogy arra majd mindjárt beszélni fogunk, akkor itt az alkategóriák azok ugyanolyan súlyosak, mint a fő kategóriák, vagy eltérnek a fő kategóriáktól, és enyhébb megítélés alá esnek. Nézzünk akkor meg más olyan jogi fogalmakat, ahol a Tóra beszél, ahol a Talmud számon tart fő kategóriákat és alkategóriákat, és nézzük meg, hogy ott mi a helyzet. Gábel Sávesz nán, avész mi lohárbaim haszer áhász, avész mi kládéke túl. Ez például a szombat kapcsán, a szombati munkatilalom kapcsán, a Misna azt mondta, hogy van 39 fő munkatilalmi kategória, amit ugyancsak avésznak, tehát atyáknak nevez a Misna. És ott is, ha van fő kategória, akkor feltetően van alkategória is. Tölde szémke icebahem. És ott az alkategória nem különbözik a fő kategóriától. Löisna afhatos, löisna tuldahatos, mind a kettőért ugyanaz a büntetés jár. Még vegyünk egy fő kategóriát. A 39 szombati munkatilalom közül például az első az a zöireja, az a vetés. Ugye? Vetés, szántás, aratás, ez a három első a fő munkatilalmak közül. Most a vetésnek a fő kategóriája a vetés, de ide tartozik mondjuk az is, hogyha valamit, egy veteményt elültetek, az egy fő kategória. Ha megöntözöm, az egy alkategória. Ugye maga az ültetés és a mag elültetése, vagy a vetemény elültetése az ugyanaz a kategória, az ugye egy fő kategória, de megöntözni az egy alkategória. Most a két, mind a kettő szombatszegésnek számít, és független attól, hogy az egyiket avoisznak, tehát fő kategóriának tekintem, a másikat alkategóriának tekintem, mind a kettő ugyanolyan súlyos, és ugyanolyan súlyos büntetést van maga után. Egy pillanat türelmet kérek.
ילדים, אני מבקש שאתה מכל את הדחות את הוידאו, אתה מכל, אני באמצע שיעור.
Tehát akkor a szombatnál a fő kategória és az alkategória nem különböznek a súlyosságuk, vagy a komolyságuk tekintetében. Mind a kettőért például ugyanaz a büntetés jár. Ugye a szombatszegésért, ha nem szándékos, akkor azért egy áldozatot, egy hatosz bűnáldozatot kellett hozni. Lőisna, afskilla, lőisna, tuldoskilla, és ugyanígy, hogyha szándékos volt, akkor azért ugye a Tóra a legsúlyosabb büntetést helyezte kilátásba, ugye a kövezés általi halálbüntetés, mind a kettőért ugyanez jár, és nincsen a kettő között különbség ebben. Máikabén ávletulda, akkor mi a különbség a fő kategória és az alkategória között? Náfka mina, de illu a viste a vízbe hádé hadadé, innám is te tuldezbe hádé dadé, mert hájev, akkor hádave háda. A különbség az az, hogyha egy menetben két fő kategóriát, vagy két alkategóriát csináltam. Elfelejtettem, hogy szombat van. És mondjuk szántottam, és vetettem. Vagy a szántásnak is, és a vetésnek is egy alkategóriáját csináltam, akkor az külön-külön szombatszegésnek számít, és ilyen értelemben külön-külön kellett érte áldozatot hozni, tekintve, hogy ugye ez itt egy önszántamon kívüli szombatszegés volt. Ha viszont ha viszont egy és ugyanazon szombatszegés típus főkategóriáját és alkategóriáját csináltam egy menetben, tehát elfelejtettem, hogy szombat van, és elültettem egy fa csemetét, és meg is öntöztem. A fa ültetése az fő kategória, a öntözése az alkategória, akkor ezért egy menetben, ez egy szombatszegésnek számít, és egy egyszeri büntetés jár érte. Tehát ilyen értelemben akkor az különbség a fő kategória és az alkategória között nem a súlyosságában van, hanem csak abban, hogy külön-külön számolom, vagy egybe számolom őket. Újrabbi Lezer, hajva tudom, oké, máv, van egy másik vélemény is a szombat törvényei kapcsán, Rabbi Lezer, aki a alkategóriát és a főkategóriáját is külön-külön számolja. Tehát azt mondja, hogy ha ültettem és öntöztem, akkor azért külön-külön, az külön-külön szombatszegésnek számít. Akkor mi a májkarilé ávú májkarilé tulda? Hogy mi a jelentősége annak, hogy valamit fő kategóriának, vagy alkategóriának neveznek. Hát de hávő miskön, hát siva kerile áv, hát le, hát siva miskön, hát siva kerile tulda. Azt mondja, Talmud, Rabbi Lezer szerint valóban csak szemantikai jelentősége van annak, hogy valami fő kategória vagy alkategória. Abban az esetben, hogyha a szentély sátor építésénél külön jelentősége volt, akkor az fő kategória. Ha nem volt külön jelentősége, vagy nem volt jelen, akkor az alkategória. Ugye értsük csak, egy gyors kitérőt tegyünk, ugye magának a szombati munkatilalmaknak, ugye azt mondtuk, hogy 39 típusú szombati munkatilalom van, ezeknek a forrása az, hogy ugye a Tóra azt mondja, hogy ne dolgozz szombaton. Ugye fölmerül a kérdés, hogy mit jelent dolgozni, mi az, amire a Tóra azt mondja, hogy ne csinálja. Ugye a dolgozás, a munka, az mindenkinek más-más jelent. Erre azt mondták a bölcsek, hogy látjuk azt, hogy a Tóra megtiltja, hogy a szombaton a zsidók, akik akkor Egyiptomban jöttek, és a sivatagban vándoroltak, és meg volt nekik parancsolva, hogy a szentély sátrat, a miskánt építsék, de szombaton tiltott volt a miskánt építeni. Tehát akkor azt látom, hogy a minden olyan munka, ami a miskán építésével kapcsolatos, az szombati munkatilalomnak számít. És hogyha olyan szent célú dolog, mint a miskán építése, sem oldozta föl a szombati tilalmat ezeknek a munkák kapcsán, akkor bármilyen más profán célú feladat sem oldozza föl ezeknek az ezzel kapcsolatos szombati tilalmat. Tehát akkor a Rabbi Lezer azt mondja, hogy a 39 munkatípust a Miskánból tanuljuk, a Miskán építésének a munkatípusaiból. Zárójelben jegyzem meg, például az, hogy a szántás, a vetés és az aratás, az hol volt a Miskán építésénél. Ott, hogy a Miskán építéséhez szükség volt festékekre, amivel festették a különböző szőnyegeket és kellékeit a szentének, a festéket pedig növényekből csináljuk, tehát a növényeket el kellett vetni, le kellett aratni, meg kellett főzni, és így tovább, és így tovább. Mindenesetre azt mondja Rabbi Lezer, hogy minden olyan munka, ami a szentély építésénél ott van, az fő kategóriának nevezem, ami nem volt ott, azt nevezem alkategóriának, de valójában nincs különbség a fő kategória és az alkategória között. Tehát akkor ez például a szombati munkatilalom kapcsán ez a főkategóriák és alkategóriák jelentősége, vagy a főkategóriák és alkategóriák jelentése. Nincs különbség igazából a súlyosságukat tekintve a főkategóriák és az alkategóriák között. Akkor nézzünk egy másik példát. Gábé tumöszt nán, avőszer tumöszt a serecvesék a zerá, de Tommy Mace-től, de Sehem, Lávki Jöjtszöben. A tisztátalanság kapcsán. Tisztátalanság kapcsán a tisztátalanságnak a Tórában számos típusa van, és azt tanuljuk ennek kapcsán, hogy a fő kategóriája a tisztátalanságnak a serec, a nyolcféle csúszó mászó, a sikvazzera, a férfi spermája, a tamemesz és a halott. Ezeknek az érintése az mind tisztátalanságot von maga után. Most ezek a fő kategóriák, de ezeknek is vannak alkategóriái. Az alkategória az az, ha én megérintek egy halottat, akkor én vagyok a ávatuma, a tisztátalanság fő kategóriája, fő forrása. Ha engem megérint valaki, az már csak egy alkategória. És ebben az esetben, ahogy távolodunk a tisztátalanság forrásától, úgy enyhül a tisztátalanság súlyossága. Tehát itt a fő kategória és az alkategória különböznek egymástól a súlyosságuk tekintetében. Vilu ávatuma, de áv metám adam, de kényi vilu tuldes, hogy más, mint tám adam, de kényi láv metám. Ugye ott akkor a tisztátalanság kapcsán a fő kategória, amikor én mondjuk megérintettem egy halottat, és én a tisztátalanság fő kategóriájába tartozom, akkor én, ha megérintek nem csak ételt vagy italt, hanem egy eszközt vagy egy másik embert, akkor azokat tisztátalanná teszem. A következő, aki utánam jön, az alkategóriája a tisztátalanságnak. Ő, ha eszközt vagy embert érint, akkor azokat nem teszi tisztátalanná, de ha ételt vagy italt érint, akkor azokat tisztátalanná teszi. De mit látok ebből? Hogy az alkategória az egy enyhébb megítélés alá esik, mint a fő kategória. Tehát akkor látom azt, hogy van arra példa, hogy ez a kifejezés, hogy avos és tuldos, hogy fő kategória és alkategória, ezekre van olyan jogi szakterület, amiknél nincsen igazán különbség a fő és az alkategóriák között, és van olyan, mint például a tisztátalanság, ahol van különbség a fő és az alkategóriák között. Ha máj! Mi a helyzet itt? A kártevés, a kártevők esetén azt mondtuk, hogy van négy fő kategóriája a kártevőknek. Van-e különbség a fő kategóriák és az alkategóriák között? Amarav papa, jésmén kjöjtszbehem, jésmén láv kjöjtszbehem. Papa azt mondta, van a kártevők fő kategóriája és alkategóriái között olyan, ahol a fő kategória és az alkategória ugyanolyan megítélés alá esnek, és van olyan, ahol az alkategória és a fő kategória nem esnek ugyanolyan megítélés alá, hanem az alkategória enyhébb. A papa nem mondta, azt nem osztotta meg velünk, hogy melyikekre gondol, melyiknél gondolja azt, hogy a főkategória és az alkategória ugyanolyan megítélés alá esnek, és melyikeknél van az, hogy a főkategória és az alkategória eltérnek egymástól. Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, ahhoz egy viszonylag hosszú elemzésbe kezdünk, és kezdjük először is egy Brájtával. A Brájta tisztázza, hogy például az ökör esetén mik a fő kategóriák. Ugye egy kicsit komplikált, mert a Mistánk azt mondta, hogy a fő kategória az ökör, a gödör, az ember és a tűz, de valójában az ökör maga az mit jelent? Az ökör általi kártevést. Most ennek is vannak, ezt is lehet különböző csoportokra osztani, mint fő kategória, és erről beszél a Misna, nagyobb rájta, bocsánat. Tudod, a banan kívül a vissz nem rúbe sőj, ha keremben sem, bár reggel. Három fő kategória van az ökrönk belül. A keren, a szarv, a fog és a láb. És ugye, hogy ez mit jelent a szarv? Az ugye az, amikor felöklel valakit. A fog az az, amikor megeszik valamit az állat. A reggel, a láb, az pedig az, amikor letapos valamit, ugye? Mind a három az egy esetleges kártevés. És most mind a háromra a Talmud keres, vagy mind a háromnál a Talmud megpróbálja megtudni, hogy honnan tudjuk. A kerem, honnan tudjuk, hogy az ökörnél az öklelés, és ezen belül ugye a szarv általi öklelés, az egy fő kategória. És nem már mi jászlőcét kiabben knanna kárné báz, mi már kara sembe, illetlenül gyárt az áram. Az első, ahonnan idézünk, az a királyok könyve, ahol arról van szó, hogy ha Safat, Júda a királya, Ahabval, Izrael királyával összefog, és azért fognak össze, hogy árammal szembe háborúba menjenek. És bizonytalan egy kicsit a Safát, hogy menjen vagy ne menjen a háborúba, és különböző tanácsadói vannak, köztük hamis proféták, így Cetkája benne Knána, aki szemléltetni akarja neki, hogy ő mennyire támogatja, hogy menjen áram ellen háborúba, és csinál egy vasból egy szarvat, egy ökör szarvat, és azt mondja neki, ezzel a szarval fogod felöklelni áramot. Valamint, egy egészen más helyen is, az öklelést, a szarv általi öklelést, azt a szarv általi öklelést, azt látjuk egy másik, már tórai mondatban, hogy az előző az egy későbbi, a Tánáknak egy későbbi könyvéből, a királyok könyvében volt, most egy tórai mondatban is látjuk. A Tóra Mózes 5. könyvében Mózes búcsú ünnepében azt mondja, Hön sajraj hadarlaj, elsőszülött ökre szép neki, de kárnére én kárnov, és az ökrének, üszőjének szarva, amellyel népeket fog felöklelni. Ugye ez egy Mózesnek a búcsú énekében egy profécia arról, hogy Izrael hogyan fog elbánni az ellenségeivel. És itt is az ökör és a szarv, az ökörnek a szarva és az ezáltali öklelés, a szarv és az öklelés, azok egy mondatban vannak említve. Most ugye itt először Talmud szeretné tisztázni, hogy ezt a két mondatot miért kellett itt beidézni, és azt mondja, májva, hogy mit jelent az, hogy és még azt is mondja a Tóra, hogy, mivel ez idézte a királyok könyvéből a szarvat, és mint azt, amivel majd öklelni fognak, és utána, vagy fel fogják öklelni áramot, és utána mondja Mózes 5. könyvét is, és ott azt mondja, és az is írva van, vagy azt is mondja a Tóra. Miért? Mi szükség volt erre a plusz mondatra? Hítémedívre, törémedívre, kabarlajá, finna, antas, mábkaj, sejre, hadajlaj. Azt hiszem, Talmud esetleg azért, mert az első az csak egy proféták könyvéből van, mert idézett, és a proféták könyvéből nem szoktunk jogi kérdésekre következtetést levonni, és ezért mondja azt, hogy és akkor a Tórában is így szerepel. Ez nem valószínű. Hány minél fog illúj, minél szabá álmahó, de négy haba kérdenő. Azt mondja, nem, hát itt semmi jogi dolgot nem tanulunk. Itt csak azt akartuk tisztázni, hogy az öklelés az mit jelent. Az öklelés a szarv által történik. És olyan bibliai idézeteket kerestünk, ahol a szarv és az öklelés együtt vannak. Akkor miért zavar minket, hogy az a királyok könyvéből van, és nem, és miért kell ez még hozzátenni azt, hogy Mózes 5. könyvében is van egy ilyen idézet. Ella mávodat én ma ki paligrák mód, ebben támle múlt, hanem jött lusa, vagy múlt, mert ez én ma kulamú edeszi, tasmába, és erre hadd egy laj. Oké, azt mondja, Talmud, azért volt szükség mind a két mondatra, mert majd később látni fogjuk, hogy a öklelésnél különbség van az öklelős ökör és a nem öklelős ökör között. A Tóra azt mondja, hogy egy öklelős ökör teljes kártérítést kell fizessen, az öklelős ökör tulajdonosa teljes kártérítést kell fizessen, mert jobban kellett neki volna ügyelni az ökrére, hiszen már ez egy öklelős ökör korábban öklelt, és azért tudhatta volna, hogy ügyelni kell rá. A nem öklelős ökörnél csak fél kárt kell fizetni, a kár felét kell kifizetni, mert a tulajdonos nem tudhatta, hogy ilyen természetben van az ökrének. Mi az, mint a harapós kutya, amire jobban kell figyelni. Most ugye azt gondolhattam volna, hogy az öklelős ökör és a nem öklelős ökör között betlusa, abban az esetben van különbség, amikor egy... egy szarval a szájában öklel az állat, mint ahogy az ott idézett mondatban is, nem egy valódi szarv, az állaton lévő szarv volt, hanem egy műszarv, amit Cetkája ben Knána készített, hogy ezzel szemléltesse, hogy áramot hogy fogják felöklelni. És ezért mondja, a Tóra nem erről van szó, hanem valódi ökrön lévő szarvról, és ezért mondja Mózes 5. könyvében, ezért idézi azt a mondatot, hogy tudjuk, hogy itt a különbség a nem öklelős ökör és az öklelős ökör között az a hagyományos öklelésről szól, arról, ami a megszokott, hogy a szarv az állaton van, és azzal öklel. Oké, bár is legyen, tehát akkor van maga az öklelés szarv által, ez egy fő kategória a ökrön belül. Mi van még? Túl de kerem májhi. Mi az alkategóriája ennek az öklelésnek? Tehát ugye azt mondtuk, hogy az ökörön belül van három fő kategória. Az öklelés, a fog, tehát az evés, és a regel, a láb, tehát a letaposás. Most az öklelésen belül mik az alkategóriák? Azt mondja a Talmud, Negifa, ne siha, ne vicca, obeita. Négy alkategória van. A negifa. Negifa az olyasmi, amikor az állat a testével valamit ellök. Mondjuk nem, lehet, hogy a lökés az lenne a legjobb. Lökés, harapás, ráugrás és rugás. Ez a négy kategória. Ezek is mind olyanok, amelyek az ökleléshez hasonlítanak, az állat dühből valamiben kárt tesz. Tehát lökés, harapás, ugrás, rugás. Most az érdekes, hogy gifa, amit lökésnek nevezünk, az állat így lök a testével, akkor az nagyon hasonlít az ökleléshez, sokszor meg se lehet különböztetni, és ezért maga a bibliai szóhasználat is gyakran a negifa, tehát a lökés szót, azt ökleléssel, az öklelés szinonimájaként használja, és nem mindig világos, hogy ez egy külön kifejezés, egy külön kategória, vagy ez tulajdonképpen maga is az öklelés. De akkor menjünk sorra. Tehát az első volt a negifa. Más negifa de kerilla ávdik szívki igák negifa, nem még szívki igaz. Ugye, ha a lökést nézzük, akkor mi a különbség tulajdonképpen, ezeket miért nevezzük alkategóriáknak az ökleléshez képest. Azt mondjuk, hogy az öklelés a fő kategória, és az alkategória a lökés, a harapás, a ráugrás és a rugás. Na miért különbözik a lökés az ökleléstől? Azt gondolnák, hogy azért, hogy az öklelés szerepel magában egy tórai mondatban, a lökés az nem szerepel. De ez nincs így, mert a tórában is van olyan, hogy öklelés, és van olyan is, hogy lökés. Hogy a tóra mondja ki, igöjf, ha majd lök egy állat. És ugye érdemes megnézni Mózes másik könyv, a 21-es fejezet 35-ös mondattól. És ha valakinek az ökre megdöfi az ő fele barátja ökrét, úgyhogy az elpusztul, adják el az eleven ökröt, és az árát osszák meg, és a hullát is osszák el. Vagy ha tudták, hogy az ökör már azelőtt öklelős volt, és nem őrizte annak ura, fizessen ökröt az ökörért, a hulla pedig az övé legyen. Ugye ez szól az ökör öklelés általi kárterítéséről. Most itt ebben az érdekes, hogy a 36-as mondatban a negiha öklelés szót használja, a 35-ös mondatban pedig a döfést, amit mi lökésnek neveztünk, lehet, hogy a döfés az egy jobb szó, tehát negifa. A mondat elején a negifa szót használja, lökés vagy döfés, a mondat végén pedig az öklelés, negifa szót használja. Tehát akkor a döfés, a lökés szó is benne van a tórában. Akkor ez miért egy alkategória? Azt mondja a Talmud, hány negifa, negifa hi. Tehát az igen, de itt a tóra ugyanen negifa szót használja, a lökés vagy döfés szót, de valójában az öklelésre gondol. Van az a lökés, amikor ugye a testével lök, de itt nem erről van szó, itt a szarvával lökött. Akkor miért használ egy másik kifejezést? Miért nem mondja azt, hogy öklelés? De tánya, a passzak van egy gifa, vagy szél meg egy gifa. Löjmel, lak, zöjjne gifa, zöjjne gifa. Azt mondja, a Talmud, van egy brájta, amik elmagyarázza ezt. Brájta azt kérdezi, pontosan ezt kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a 35-ös mondatban a lökés vagy döfés szót használja, a 36-os mondatban pedig az öklelés szót. Szóval azért, mert tulajdonképpen ugyanarról van szó, mind a kettő öklelés jelent, csak az egyik az állat egy másik által, az ökör, amikor fölökle egy másik állatot, azt nevezik döfésnek, vagy lökésnek. Amikor egy embert öklel, azt nevezi öklelésnek. És ezért használ különböző kifejezéseket, de mind a kettő öklelést jelent. Májsnak gábbi adom, de szép ki igák, májsnak gábbi hém, de szép ki igolyf. Mi ennek a jelentősége, hogy az állatnál igolyf, döfés szót használ, az embernél pedig igák, öklelés szót. Adom, de iszlém, mázlak, szép ki igák, behém, de iszlém, mázlak, szív, igolyf. Azért használja más kifejezést, mert az embernél, az ember, akinek van mázolja, a mázol itt azt jelenti, hogy van sütnivalója, és látja azt, hogy mire készül az állat, ő benne csak akkor tud kárt tenni az állat, hogy tényleg kifejezetten a szarvával akarja ökrelni. Egy másik állatnál viszont, amikor egy másik állatra támad az ökör, akkor azban akkor is kárt tud tenni, hogyha az nem annyira konkrét, vagy nem annyira céltudatosan öklelni akarja, és ezért más-más kifejezést használ. De még valami tanít nekünk. Umilsa agavurhek másmalan. És még valamit akar úgy mellékesen tanítani nekünk ezzel a szóhasználattal tóra. De mujed adam Havi mújad le behéma, amely behéma le havi mújad le adam. Azt kell nekünk tanítani, hogy egy öklelős ökör, amelyik egy emberek által lett öklelős ökör, az mit jelent, hogy ugye eleve a öklelős ökör, az azáltal lesz öklelős ökör, hogy háromszor már fölöklelt. Akkor tudom, azért, hogy mint a harapos kutya, háromszor megharapott egy embert, akkor tudhatom, hogy az egy harapos kutya. A kérdés az, hogyha egy ökör háromszor öklelt embert, akkor az öklelős ökörnek számít-e, amikor majd egy másik ökröt öklel föl. Azt tanuljuk, hogy igen, mert az ember ökölése az egy súlyosabb, az egy még durvább állatról tesz tanúbizonyságot, mert ez egy sokkal céltudatosabb kártevési szándék, mint ha egy másik állatot öklel föl. Tehát, hogyha ember öklelése révén lett öklelős ökör, akkor ha egy másik állatot öklel, azt is, mint öklelős ökör kell, hogy megítéljük, tehát teljes kártérítést kell, hogy fizessen. Viszont, hogyha más állatot öklelt, akkor más állatok ökleléshez nem kell annyira durvának lennie, és azért más állatok öklelése által, ha öklelős ökör lett, az nem számít öklelős ökörnek az ember szempontjából. Oké. Okay. Azt mondtam, hogy jó. Akkor ez a gifa, ezen a gifa a döfés, vagy a lökés, ami alkategóriája az öklelésnek. Menjünk tovább. Mi a következő alkategória? A siha. A siha az a harapás. Szerintem, hogy várjunk csak, de hát a harapás az miért az öklelés alkategóriája? Tuldözni senhi, ez nem a fognak az alkategóriája, az evésnek? Szerintem nem. Löj, senhi és a nallazik, ha én a nallazik, nem ugyanaz, mert a fognál a kártevő valamilyen hasznot lát a kártevésből. Ugye megeszi a termést, az állat, és abból jól lakik. Amikor megharap valakit, akkor abból nem lakik jól. Viccóbit a következő ügye volt a ugrás és a rúgás. Itt is azt mondtam, hogy túl, de reggeli. Ez a lábnak, a letaposásnak a alkategóriája, nem? Miért az öklelésnek? Azt mondja, nem. Löj, reggelhezéken macuj, hani, énhezéken macuj. Ugye nem, mert a letaposás az egy tipikus állatok általi kártevés, a ráugrás vagy megrúgás, azok nem. És ez nem egy, ez továbbra is akkor az öklelés alkategóriája. Az öklelés az minden olyan kártevés, ami nem tipikus az állatnál, viszont az állatnak nincs is belőle haszna, hanem valahogy dühből csinálja. Oké, okay. Elaltól de szélem, lávkja egyszerűen, de amár papa a helye. Akkor térjünk vissza a papa mondásához. A papa azt mondta, hogy vannak olyan dolgok, amelyeknél a kártevők kapcsán, amelyeknél a fő kategóriák és az alkategóriák egyenlők, ugyanolyan megítélés alá esnek, és vannak olyanok, ahol nem kerülnek ugyanolyan megítélés alá. Melyikekre értette a papa, hogy vannak olyanok, ahol nem esnek ugyanolyan megítélés alá. Ilema, hani, talán ezek, tehát itt az öklelés és az öklelés alkategóriái. Másnak kell rendeke van az, hogy lehazik. Uma mancha, és mi rossz, hogy a lecha. Hani nami, kell van az, hogy lehazik. Uma mancha, és mi rossz, hogy a lecha. Nem látjuk, hogy lenne bármi logika abban, hogy különbséget tegyünk mondjuk a harapás, a rugás, mint alkategória, és a öklelés, mint főkategória között. Miért? Mert mindegyiknek ugyanaz a leitmotívja. Ugye? Mindegyiknél a lényeg az, hogy szándékában el kárt tenni benned, a te tulajdonod, ugye az állat a te tulajdonod, és a kötelességed óvni a környezetedet ettől a fajta kártevéstől. De nincsen különbség ilyen értelemben, ugyanennek a meghatározásnak felel meg a harapás, a rugás és az öklelés. Tehát akkor valószínűleg nem erről szól, amikor a papa azt mondta, hogy vannak olyan esetek, ahol az alkategória eltér a fő kategóriától, mikor ráv, papa, a sémbe reggel, hanem feltétlenül a másik fő kategóriákra gondolt, a fog, tehát az evés és a reggel, a láb, tehát a taposás alkategóriára gondolt, amelyeknek a fő kategóriái és alkategóriái érdemben eltérnek egymástól. Kedves barátaim, ezt viszont már meg kell, hogy várjuk a holnapot, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Kívánok mindenkinek egy további szép estét, egy jó hetet. Vigyázzunk magunkra, legeslegjobbakat. Viszontlátásra, viszonthallásra.